Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Hatodik alkalommal találkoztak a cigánypasztorációs pedagógiai műhely szakemberei. A találkozónak ezúttal a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda adott otthont. Kós Ede, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs referense elmondta, az egyházmegye katolikus iskoláinak pedagógusai érdeklődéssel és nyitottsággal vesznek részt az alkalmon, megosztják egymással saját intézményük tapasztalatait, és közösen keresik az aktuális kihívásokra adható válaszokat. Németh Zoltán, az egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának főigazgatója rámutatott, hogy fontos a közös tudás gyarapítása, amellyel az egész egyházmegye pedagógusait, diákjait és rajtuk keresztül a szülőket is el tudják érni. A cigánypasztorációs pedagógiai műhely tagjai törekednek arra, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket megfelelő tudással és készségekkel felruházva segítsék a munkaerőpiaci beilleszkedésben. A tél óta tartó asszály jelentős kihívást jelentett a haltermelők számára, akik ennek ellenére összességében közepes évet zárnak idén. A termelők nem terveznek áremelést idén, így amennyiben a kereskedelmi láncok a tavalyi áréseket alkalmazzák, a családok idén is a tavalyi árszinteken juthatnak majd hozzá a karácsonyi halhoz, közölte az agroinform.hu. A közlemény alapján az élő ponty esetében kilogrammonként 2000 forint, a szeletelt ponty esetében 4000 forint körüli árat jelent ez év végén. Az afrikai harcsát filézve 4500, míg a szürke harcsát 8000 forint körüli összegért lehet majd megvásárolni. Mostantól évente beépülő jelleggel 20 milliárd forint többletfinanszírozást biztosít a kormány képalkotó diagnosztikai ultrahang, CT és MR vizsgálatokra, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Debreceni Egyetem Klinikai Központja új MR berendezésének sajtónyilvános megtekintésén. Takács Péter elmondta, a gyorsítósáv fantázia nevű program keretében két lépcsőben 40 milliárd forint értékben szereznek be nagyértékű képalkotó diagnosztikai eszközöket. Ezen túlmenően biztosítanak évente további 20 milliárdot a vizsgálatokra. A kormány és az idősek tanácsa egyetértett abban, hogy a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan a bevezetés első szakaszában a 14. havi nyugdíjnak is az első részlete, valamint 25%-a kerül kifizetésre a 13. havi nyugdíjjal együtt 2026. februárjában, jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, az ülésen szóba került az idősek megbecsülésének szükségessége is, mivel az online médiában egyre kevésbé tartják tiszteletben az emberi méltóságot. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdett gyűjtést a Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. Az ötödik alkalommal meghirdetett Legyél te is csillagszóró elnevezésű akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyermekek személyes kéréseit. A mai naptól kerül a magyar mozikba a Sárkányok Kabul felett című háborús akciófilm, amely bemutatja, ahogyan a Magyar Honvédség több mint 500 embert, köztük majdnem 200 gyermeket kiszabadít az ostromlott nagyvárosból. Az akciófilm a Magyar Honvédség napokon áttartó 2021-es kabuli mentőakcióját dolgozza fel, és ezt a katonai műveletet hozza átélhető közelségbe. A hazai borvidékek közül a tokai a legnépszerűbb a magyarok körében, míg a második az egri borvidék, a harmadik helyen pedig a villányi végzett. Derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölte. A felmérés közel 2000 ember megkérdezésével készült. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy-egy borvidékre, de sokakat vonzanak a borkóstolók és a pincelátogatások, valamint a wellness szolgáltatások és gasztronómiai programok is. Végül az időjárásról. Mindenütt záródik a felhőtakaró, délnyugat felől egy kiterjedt csapadékrendszer húzódik hazánk fölé. Ebből kiadós mennyiség egy délnyugat északkeleti irányú tengely mentén valószínű a középső ország részben. Az eső a Dunántúlon többfelé válthat havas esőbe. Az északi a szelet erős lökések kísérik. A minimum hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa imádkozott Assisi Szent Ferenc sírjánál. A világ a remény jeleit keresi. Leó pápa a spanyol püspökökhöz. Ápoljátok a megújulás jeleit. A Szent Atya fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait. Királyi élet. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus király főünnepére. Leó pápa imádkozott Assisi Szent Ferenc sírjánál. A világ a remény jeleit keresi. Csütörtökön reggel 14. Leó pápa helikopterrel Assisibe utazott, ahol találkozott a közgyűlését tartó olasz püspöki konferencia tagjaival. Ezt megelőzően a Szent Ferenc Bazilika alsó templomában a békéért imádkozott a Szent sírjánál. Assisi után Montefalcóban fölkereste az Ágoston rendi apácák kolostorát, majd visszatért a Vatikánba. Áldás, hogy ma eljöhettem erre a szent helyre. Közeleg Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és ez módot ad arra, hogy felkészüljünk ennek a nagy, alázatos és szegény szentnek a megünneplésére, miközben a világ a remény jeleit keresi, mondta 14. Leó pápa Assisiben Szent Ferenc sírjánál, ahova az olasz püspöki konferencia 81. közgyűlésének lezárására érkezett. Reggel 8 órakor szállt le a helikopter a Migagelli stadionnál, majd a pápa autóval ment tovább az umbriai kisvárosba, ami a művészet, a történelem, az ájtatosság egyik fő központja. Évről évre zarándokok milliói keresik föl Assisit, köztük 20 pápa látogatta meg az elmúlt századok során. Ferenc pápa itt írta alá 2020-ban Fratelli Tutti kezdetű enciklikáját. Leó pápa 8:30 után nem sokkal lerótta tiszteletét Olaszország fővédőszentjének sírjánál. 9 órakor beszédet mondott az olasz püspököknek az angyalos Szűz Mária Bazilikában. Ezután Montefalcóban látogatást tett a Szent Klára Ágoston rendi kolostorban, és szentmisét mutatott be. A rávárakozó újságíróknak elmondta, hogy a békéért imádkozott Szent Ferenc sírjánál. Mindig imádkozom a világ békéjéért, ezeknek a közösségeknek és az összes umbriai hívőnek a békéjéért. Sok szent földje ez, ahol vagyok, és örülök, hogy ma reggel Assisiben voltam, és most itt, Montefalcóban vagyok, a nővérekkel, szent légkörben, mondta a pápa, majd mindenkit arra buzdított, hogy gondoljon az élet spirituális dimenziójára, mely nagyon fontos. Mindig keresni kell ezeket a kegyelemmel teli pillanatokat.
pápa a spanyol püspökökhöz. Ápoljátok a megújulás jeleit. November 17-én hétfőn délelőtt Leó pápa közel egy órás kialgatáson fogadta a spanyol püspöki konferencia végrehajtó bizottságát. Az audienciát a spanyol püspökök kérték néhány nappal a pápa május 8-i megválasztása után, amit a Vatikán szeptemberben megerősített, és most sikerült sort keríteni a találkozóra a Szentatyának a jubileum miatt nagyon sűrű napi rendjében. A találkozó végén Luis Arguello, Valladolidi érsek, a spanyol püspöki konferencia elnöke elmondta, hogy a pápával együtt átelemezték a spanyol egyház által átélt különböző átmeneteket. A megvitatott témák között szerepelt az evangélium hirdetésének erős vágya, a keresztény beavatás kihívásai, az egyházmegyék területi szervezete, a külföldről érkező nagyszámú hívő lélek lelkipásztori ellátása, a világiak jelenléte a közéletben, valamint a klauzúrában élő női és férfi szerzetesek helyzete, amely bár rendkívüli gazdag hagyomány, mégis jelenleg létszám csökkentés jellemzi, nincs hivatásuk. A prelátus megemlítette a papság mai helyzetét Spanyolországban, amelyet gazdagított a latin-amerikai és afrikai új papok érkezése. A találkozó egyik fontos témája volt a spanyol egyház által a szentszék kezdeményezésére indított munka a kiskorúakkal való visszaélések ellen a megelőzés, az oktatás és a jóvátétel terén, melyet az úgynevezett privaterv foglal magában. Ez a program átfogó jóvátételt kíván nyújtani azoknak a személyeknek, akik kiskorúként vagy hasonló körülmények között bántalmazást szenvedtek el egyházmegyékben, szerzetesrendekben vagy más intézményekben, vagy olyan esetekben, amíg az elkövető elhunyt. A tervnek megfelelően felállítottak egy jóvátételi bizottságot, amely az eddigi tapasztalatok alapján megfelelő módon fogadja az áldozatokat. A kialgatás alkalmat adott arra is, hogy megújítsák Leó pápa meghívását Spanyolországba. Azzal a reménnyel távozunk, hogy a látogatása a közeljövőben sor kerülhet, és így a Szentatya közvetlenül megismerheti a spanyol egyház élő valóságát. Újságírói kérdésekre válaszolva Arguello Valladolidi érsek hozzáfűzte, hogy Leó pápa tudatában van a lelki és vallási érdeklődés újjáéledésének Spanyolországban, ami különösen a fiatalok körében nyilvánvaló, annak ellenére, hogy távol áll az egyházi gyakorlattól. Valódi növekedés jelei mutatkoznak a lelki gyakorlatok számában, az élénkebb közösségi élményekben és a keresztséget kérő felnőttek számában. A püspökök egy jelentős tényt is megerősítettek a pápának, idén a szeminaristák száma növekedett a tavalyihoz képest. Arguello érsek szerint ezek a jelek beleilleszkednek Leó pápa tágabb reflexiójába, amely az evangelizáció küldetésének szentelte magát egy olyan társadalomban, amely már nem pusztán szekularizált, hanem vitathatatlanul posztszekuláris. Ebben a helyzetben új keresési formák jelennek meg, beleértve spirituális érdeklődést és az evangélium keresését. A spanyol főpapok megjegyezték Leó pápa mélyreható ismereteit a spanyol egyházi helyzetről, amelyeket mind Ágoston rendi évei alatt, mind a püspöki dikasztériumban végzett prefektusi szolgálata során szerzett. A megvitatott további témák között szerepelt a jubileum, különösen a fiatalok jubileuma, amelyet jövő augusztus elején ünnepelnek. A spanyol püspökök végül egy díszkötésű bibliát ajándékoztak a pápának a spanyol püspöki konferencia hivatalos fordításával, továbbá az Ecclesia folyóirat két neki dedikált számát, valamint egy a pápa karitatív munkájához való hozzájárulást. Vatikáni látogatásuk során a spanyol püspökkel végrehajtó bizottsága találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral is. A találkozó lehetőséget adott arra, hogy a spanyolországi egyház is államközti kapcsolatokban fennálló kérdésekre összpontosítsanak, felidézve a bíboros közelmúlt béli megbeszéléseit az igazságügyminiszterrel, valamint a Pedro Sánchez elnökkel a brazíliai COP30 konferencia alkalmából adódott találkozóról.
Leo pápa fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait. 14. Leo az egészségügyi rendszerek etikus megközelítésének szükségességéről beszélt, különösen annak fényében, hogy növekszik a mesterséges intelligencia és a technológiai innováció használata, mint az erőforrások kezelésének és optimalizálásának eszközei. 14. Leo pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a latin-amerikai magánegészségügyi rendszerek szövetségének tagjait.
Su incontro no tiene solo un valor formativo, sino que se convierte en una peregrinación.
Arra buzdította a résztvevőket, hogy legyen továbbra is egyértelmű etikai látásmódjuk, miközben a technológiai és digitális innováció folytatja az egészségügy átalakítását. A csoport Rómában tartózkodik a napokban, a 9. egészségügyi menedzsment etikájáról szóló szemináriumon, amelyet a Pápai Életvédő Akadémia rendez. A résztvevőkhöz intézett beszédében a pápa kiemelte, hogy a Szent Évben megrendezésre kerülő szeminárium egyben zarándoklat is, amelyen javaslataink etikai értékének átgondolása fontos állomássá válik azon az úton, amelyen társadalomként és egyházként hivatottak vagyunk járni. Elismerte a résztvevők által képviselt sokszínű szakértelmet, és hangsúlyozta, hogy az egyház a remény zarándokaiként fogadja őket, és értékesnek tartja sokszínű megközelítéseiket, kompetenciáikat és szándékaikat a betegek gondozásának közös feladatában.
Lamentablemente ello no siempre es real. Instrumentos tan eficaces como la inteligencia artificial.
A technológiai fejlődés által támasztott kihívásokról szólva, Leo pápa kiemelte a diszkrimináció finom formái kialakulásának kockázatát az egészségügyi rendszerekben, különösen a mesterséges intelligencia helytelen használata esetén. Figyelmeztetett az elfogultság lehetőségére, amely meghamisítja vagy család módon kizárja a társadalom és a konkrét beteg valóságáról alkotott felfogásunkat, igazságtalan helyzetet teremtve az egészségügyi erőforrások kezelésében. A pápa óvatosságra intett, hogy a hatékony digitális eszközöket gazdasági vagy politikai érdekek érdekében manipulálhatják, ami gyakran észrevehetetlen elfogultságot eredményezhet az információkban, az irányításban és abban, ahogyan másoknak bemutatkozunk vagy másokhoz közeledünk. Az ilyen torzítások azzal a kockázattal járnak, hogy az embereket tárgyakká, adatokká, statisztikákká redukálják, a kezelési költségek vagy betegségeik jellege alapján. Ezen tendenciák ellensúlyozására 14. Leo pápa arra kérte az egészségügyi szakembereket, hogy a szolidaritás és a közjó által vezérelt, tágabb perspektívát alkalmazzanak. A redukcionista logika elkerülése megköveteli, hogy megváltoztassuk a tekintetünket, és ha megengedik, úgy nézzünk, ahogyan Isten tekint ránk, ne a közvetlen haszonra összpontosítva, hanem arra, ami mindenkinek a legjobb, fogalmazott a pápa. Felmutatott, hogy a technológiai fejlődés soha nem mehet az emberi kapcsolatok rovására. Ezt a széles látókört soha nem szabad elválasztani az emberi kapcsolattól, a gondoskodás gesztusától, a konkrét ember törékenységének és méltóságának elismerésétől, figyelmeztetett Leo pápa. Beszéde végén reményét fejezte ki, hogy egy ilyen átfogó megközelítés, amely az etikai előrelátást a figyelmes emberi jelenléttel ötvözi, iránymutatást ad majd az egészségügyi vezetőknek szolgálatukban.
Királyi élet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus király főünnepére.
Krisztus király főünnepének evangéliumi képei segítenek abban, hogy az egyházi év végén tükörben nézzek, és megvizsgáljam azt, hogyan értem és élem meg az isteni királyságot, amelyet Jézus mutatott meg egykor, és amelyet most is elém állít. A képek, szereplők rávilágítanak, hol torzul el az igazi királyság képe minden időben. Az első kép a bámészkodó nép képe. A bámészkodásban nem tud megtörténni a találkozás. Amikor mások szenvedéséről hallok, legfeljebb megsajnálom és tovább állok, de nem hagyom magamat megérinteni, mert érthető módon kicsit félek is a szenvedéstől. A második kép a gúnyolódó főpapok képe. Az írás tudói a véget látják a keresztben, nem a kezdetet. Nem tudják, nem is akarják elfogadni Krisztust megváltójuknak. Értik és értelmezik az írásokat, okosak, de inkább kigúnyolják Krisztust, mint hogy szívükhöz közel engednék. A harmadik kép a nevető katonák képe. Ma is vannak olyanok, akik kinevetik azokat, akik próbálnak keresztény életet élni. A negyedik kép az egyik gonosztevő képe, aki káromolja Istent. Amikor tehetetlen vagyok, én is hajlamos vagyok ezt tenni. Az ötödik kép a másik gonosztevő képe, aki megtér. Ránéz Krisztusra, találkozik tekintetük, és a tekintet vallomást szül. Emlékezz meg rólam, ha országodba érsz. Jézus válasza egyértelmű válasz. Még ma velem leszel a paradicsomban. Vagyis, számomra ez azt jelenti, ha döntést hozok most mellette, akkor már vele vagyok, mert ő velem van. Még ma Istennel lehetek, és mindig, amikor észreveszem, hogy távolodom tőle. Az öt képből a legutolsó, az egyetlen az, amely egészen közel visz Krisztushoz. A legnagyobb szenvedésben foglaljak állást Krisztus mellett, és ezzel elfogadtam közelségét, így bármilyen szenvedés elviselhető. És mindez csak azért, mert keresztem az ő keresztje mellett van, és ő vele folytatok párbeszédet, nem mással. A legnagyobb szenvedésben ellene is fordulhatok, ahogy az egyik gonosztevő tette. De újra döntést hozhatok mellette, és akkor nem vagyok egyedül sem a sötétségben, sem a szenvedésben. Ez a döntés egy pillanat alatt közel visz az ő országához, amely már itt és most elkezdődik ebben az életben, és beteljesedik oda át a másikban. Állást kell foglalnom, hol tartok. Bámészkodom, gúnyolódom, káromkodom, vagy szemlélem a krisztusi arcot. Első János Pál pápa mondta, aki meg akarja csókolni a keresztre feszített arcát, nem tudja kikerülni, hogy a tövis meg ne szúrja. Ha ránézek Krisztus arcára, terhem könnyebb lesz és édes igává válik. A halogatás nem oldja meg a problémákat, hanem még nagyobbá válik a teher. Krisztus király arca meghív ma újra, hogy királyságát ne világi szemszögből nézzem, hanem megértsem ennek különlegességét, és akkor királyi életet élhetek. Miért különleges ez a király? Először is azért, mert egyszerű embernek születik, nem palotában, hanem istálóban. Az egyszerűséget választja, ácsmunkát végez. Megérteti, hogy a királyi élet első lényeges eleme az egyszerűség. Nem a komplikált, bonyolult élet a királyi élet, hanem az egyszerű, őszinte élet. A királyi élet másik fontos eleme a megszokás rabságából való kilépés. A mi királyunk nem azt tette, amit szoktak, hanem azt, amit a szerető atya tőle kért. Felrúgta a megszokásokat is, ha az a szeretet törvényével ütközött, de csak akkor, ha ütközött. Egyébként a hagyományokat tiszteletben tartotta. Persze a hagyomány és megszokás nem téveszthető össze. Harmadszor a királyi élet közel engedi a furának tűnő embereket. Nagyon sok embernek nem tetszett, hogy a mi úrunk bűnösökkel áll szóba, velük étkezik. Sokszor meg is vádolták ezért. Negyedszer királyi élet az is, ha gondolataink, szavaink és tetteink összhangba, harmóniába kerülnek. Az Úr gondolatai, szavai és cselekedetei teljesen fedik egymást. Amit gondol, azt mondja. Amit mond, azt teszi. Nem beszél mellé. Nem beszél fölöslegesen. Ötödször a királyi élet szavak nélkül is Isten országát hirdeti, amely mindenki számára nyitott. Hatodszor a királyi élet mindenki számára lehetséges. Hittel indul, küzdelemmel folytatódik a kereszten át a feltámadásig. A király élet közel visz Krisztus királyhoz. Ne féljünk tőle. Így kezdhetünk boldogabb, megújult életben megélt közösségi, egyházi új évet.
Királyi élet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus király főünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a Szentlélek 7 ajándéka közül a hűségről beszélget Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Pető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal. Műsorunk a 2020. július 10-én elhangzott adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jöjj, Szentlélek, Úristen, árazd el a teljesen mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj, Szentlélek, Úristen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket mai beszélgetésünkön. Az elmúlt alkalommal a Szentlélek gyümölcseiről beszélgettünk, és megállapítottuk azt, hogy a Szentlélek nagyon hamar ott van az életünkben, nagyon hamar kíséri a mi életünket. Konkrétan, ugye a születésünk után, mikor megkereszteltek bennünket, akkor a Szentlélek már az életünknek a része, és igazából az ajándékaival, a gyümölcseivel segíti az életünket, és nagyon sokan el is mondtátok azt, hogy az ajándékok közül melyek azok, amelyeket úgy gondoltatok, hogy megkaptatok, és ezt tudjátok az életetekben kamatoztatni, és ugyanígy voltunk a gyümölcsökkel is. De én azt gondolom, hogy a mai alkalommal kiemeltem egy darab gyümölcsöt, és két adása, egy szelet gyümölcsöt a sok közül, amit a Szentlélek kimunkálhat bennünk az életünk során, és arról szeretném, hogyha beszélgetnénk. És ez a gyümölcs, ez pedig a hűség. Első kérdésem, hogy szerintetek mit jelent az, hogy hűségesnek lenni? Zsuska?
Azért gondoltam, hogy én elkezdem, mert az jutott eszembe erről a szóról, hogy hazádnak légy híve rendületlenül, ó magyar, tehát legyél hűséges a hazádhoz. És ez a hív szó, a hív és a hűségnek akkor lehet valami köze egymáshoz, gondoltam én, és utána néztem, valóban így van. Hű szavunk az a hisz igének, a igéből képzett folyamatos melléknévége neve, a hívő alakváltozata. És etimológiailag is kimutatták, hogy nyilván ennek a két szónak köze van egymáshoz. Régen volt ilyen alakokban, hogy hiű és hiő, és akkor ez a kettős hangzó az így kiesett, kettős magánhangzó, és mivel ez kicsit magyartalan volt, így fejlődött két alakban, hogy kiesett egy hangzó, illetve bejött egy ilyen V hang még közé, és akkor így lett hű és hívő. Tehát ez a két alak gyakorlatilag együtt fejlődött, és ugyanannak a szónak a kétféle alaki változata.
Valószínűleg, hogyha egy utcán szembejövő embernek feltennénk ezt a kérdést, hogy mit jelent hűségesnek lenni, akkor lehet, hogy ezt mondaná, hogy hűségesnek lenni a hazához, magyarnak lenni. Ez biztos, hogy nagyon sok mindenki ezt mondaná. És ez egy szempont, amit te hoztál, de hát itt vagyunk többen. Zoli?
Az életünkben sokfajta döntést hozunk, és a hűség a döntésben az azt jelenti, hogy véleményem szerint, hogy ragaszkodom ennek a tartalmához, és kitartok mellette. Tehát, hogy valami ilyesmi számomra a hűség.
Igen, következetesen.
Igen. Tehát ez lehet egy személy, egy gondolat, egy érték. Tehát, hogy ezt tartom hűségnek, igen.
Cili?
Nekem a hűség a megbízhatóság. A megbízhatóság, amit a Szentlélek Úristen teremt a neki átadott lélek életében, tehát a neki átadott életben, és a Biblia is nagy hangsúlyt fektet a hűségre. Igazából nem a mennyiségről van szó, hanem a minőségről. Itt gondolok arra, hogy a jó az kis, a kis jó is jó, és a nagy jó is jó, és a kis rossz is rossz, és a nagy rossz is rossz. Tehát itt nem abban méretik le az, hogy ki milyen ember, hogy a tettei alapján, hanem hogy a hűsége alapján, az Istenhez való hűség. A Bibliában nagy hangsúlyt fektetnek a hűségre, tehát hogyha valaki kis dolgokban hű volt, akkor nagy dolgokat bíznak rá.
Zsuska?
Eszembe jutott még az, hogy beszélünk ilyesmiről, hogy hű, valamilyen műnek a hű adoptálása, vagy pedig egy hű fordítás, mondjuk egy versnek a hű fordítása. És akkor ilyen módon az, hogy hű valamihez hű, az gyakorlatilag a valóságnak megfelelő. És ez is nagyon elgondolkodtató, hogy akkor mi a valóság.
Nagyon-nagyon szépen megfogalmaztátok, és ami itt nálam szerepel, ugye, hogy a hűségesnek lenni, ugye azt jelenti, szerepelt ez nálatok, hogy megbízható, szavatartó, következetes, ugye ezt pont Zoli mondta, lehet rá számítani. Ti hogy látjátok, hogy mennyire fontos tulajdonság ez egy ember a mai ember számára, az, hogy hűségesnek lenni?
Hát ez is mint minden értékét vesztette, vagy súlytalanná vált. Nem úgy értik már, mint ahogy régen értették, és sajnos ez a következő generációnak nem ad kapaszkodót, nem ad alapot. Mit most kitérhetnék arra, hogy hűség az emberi kapcsolatokban, hűség Istenhez, de ugye szerintem a kettő összefügg. Tehát, hogy elvesztettük a hitünkben, sok ember elvesztette a hitben való hűséget, és ezért az emberi kapcsolatban való hűség is meggyengült és elvesztette.
Én azt gondolom, hogy igaza van Cilinek, viszont az emberek többsége, ha mondjuk megkérdeznénk, hogy a hűség az számára mennyire pozitív, nyilván, hogy most is pozitív értékként cseng, és igénylik is valószínűleg, mert ha belegondolok, hogy nagyon sokan szeretik a kutyákat, és a kutya az például a hűségnek a megtestesítője. Jó, hogy nyilván nem ember és Isten teremtménye, de mégiscsak ösztönei vannak, de akkor is az emberek nagy része a kutyákat azért szereti, mert hűségesek. Tehát valamiféle óriási nagy érték ez az ember számára, csak nem biztos, hogy az ember hűséges tud lenni. Tehát az, hogy maga ezt megtegye, mint amit mondjuk egy kutya megtesz a gazdájával szemben, feltétel nélkül, azt nem biztos, hogy egy ember hiába tartja nagy értéknek, képes rá magától.
Igen, hát erről majd kicsit később fogunk beszélni. Zoli, neked mi a véleményed erről?
Hát a mai világunk az olyan, amilyen, Én úgy gondolom, hogy mindenki vágyik erre az értékre, tehát mindannyiunkban benne van, akár honnan is közelítjük. De másik dolog, hogy tudunk-e ennek a tartalmával élni, tehát hogy vágyni vágyunk, hát de meg tudjuk-e valósítani ezt a hűséget, és igazából a mai világ szerintem én ezt érzem problémának, hogy talán ebben van nehézsége, hogy fogyaszt mindenki, rohan, stb., és az a fajta állandóság, ami van a hűség mögött, az annak a megvalósításában vannak problémák és gondok. Biztos vagyok benne, hogy az ember, amikor így nagy értékeket nevez meg, akkor a hűség a párkapcsolatokban biztos, hogy az első 10-ben benne van. Én ebben biztos vagyok. Lehetséges, hogy évszázaddal ezelőtt talán lehet, hogy az első helyen volt, de én bízom abban, hogy ez továbbra is mindenkinek fontos.
Mit kell hűségesnek lenni? Ki volt az első, aki hűséges volt?
Hát nyilván az atya volt, mert ígéretet tett és beváltotta. Az egy dolog, hogy nem csettintésre. De mindenben hűséges volt hozzánk. Eleve az, hogy életet adott a világnak. Tehát már ez is egyfajta hűség az őt saját tervéhez, amivel üdvözíteni akarja a világot. És hát az alapkérdés ez a válasz.
De jut eszettek be esetleg a Szentírásból olyan történet vagy rész, amelyben kitűnik az Istennek a hűsége, illetve az is, hogy hanem biztosan ő is ezt várja el tőlünk, mert akkor könnyebb lesz az életünk?
Könnyebb lesz, azt nem tudom, de hogy nekem mindjárt Ábrahám jutott eszembe, aki az Isten előtt való járásban nagyon hűséges volt, és ahogy Zoli is mondta, tehát Isten az ígéretét mindig betartotta hűségesen Ábrahám életében is, és a Szentírás hosszan sorolja fel azokat a hűséges embereket, akik szóban, tettben, igazságban az Úr szava szerint éltek és hűségesek maradtak. Pál apostol jut még eszembe a hűségről, tehát ő, aki a kivégzése előtt azt írja, hogy a pályát megfutottam, a hitet megtartottam, tehát végül is ő is a hűségről beszél végig. Emberi gyarlóságaink vannak, ahogy az apostolok cselekedeteiből is látjuk, nekünk is, de pont ez a lélek gyümölcse bennünk, és ez az, hogy ez az isteni bennünk, és ami az Isten felé fordul, ugye a lélek bennünk, amikor imádkozik, összekapcsolódik Isten lelkével, és utána sóhajtozik. Tehát, hogy ez emberileg nem lehetséges, ahogy Jézus is mondja, de Istennek minden lehetséges.
Nekem nem egy konkrét történet jutott eszembe, hanem a Szentírásban többször szerepel az, hogy Isten valakinek, aki hűséges lesz hozzá, azt ígéri, hogy ivadékait megsokasítja. Nyilvánvaló, hogy ebben a korban ez nagyon fontos volt, hogy utódok legyenek, és ez egy nagyon fontos ígéret volt, és mindig hűséget kért cserébe. Ez jutott most hirtelen eszembe.
Úgy gondolom, hogy az Ószövetségnek ez egy nagyon fontos problematikája, a hűség. Tehát ugye, amikor a konfliktus helyzetek alakulnak ki, úgymond az Atya vagy az Isten és a választott nép között, az mindig a hűtlenségből adódik. És egy fontos dolog, hogy a választott nép is csak akkor érzi meg a hűségnek az erejét és fontosságát, amikor a hűtlenségnek a eredményében kell élniük. Így vagy úgy, vagy annak a következményében. Hát a Biblia az gyakorlatilag a hűségre felhúzható teljes egészében. Nyilván az Isten szeretete, amelyik az egész hűségnek értelmet ad, és ez így amit már elmondtak előttem a többiek is, hogy...
Tehát Isten teljesen jó gondolat, hogy ugye azt szeretné, hogy mi megtanuljuk ezt a lélekgyümölcsét, tehát hogy megtanuljuk a hűséget, mert, és ő jár ebben azért az élen. Mert hogyha, ahogy mondtátok, hogy mindig volt valami hűtlenség, tehát valami miatt ugye eltávolodtak az Istentől, de az Isten mindig úgymond megbocsátott, hát nyilván ő szerette a kiválasztott népet, de mindig bizonyította a népnek, hogy igen, ti eltávolodtatok tőlem, ti most más úton mentek, de én hűséges vagyok hozzátok, és ennek ellenére is segítelek, és ennek ellenére is vezetlek, és ennek ellenére is népem vagytok. Tehát igazából bármelyik más népet is választhatta volna szerintem Isten, nem feltétlenül a zsidó népet, de mondjuk őket választotta. Ez egy kiváltság, ként élték ők meg. És sokszor ez azért őket, pont ez a tudat távolította el szerintem sokszor az Istentől, hogy ők jobbnak érezték, vagy kiválóbbnak érezték magukat más emberektől, vagy más népektől. Tehát ez is egy ilyen forrás volt, de az Isten mindig visszaterelte, és hát így nyilván Jézusban kapjuk meg a hűségnek a csúcsát, tehát aki tényleg annyira hűséges volt, hogy végig csinálta azt az utat, amit az Isten tőle elvárt, és nem visszakozott, hanem az életét adta értünk. Beszélgetésünk elején ugye volt arról szó, hogy mit jelent hűségesnek lenni, és azt is mondtuk, hogy megbízhatóságot jelent hűségesnek lenni. Szerinted téged megbízhatónak tartanak a környezeted? Ez egy kicsit provokatív kérdés, de talán, hogyha, tehát néha azért szembesülni is kell saját magunkkal, hogy milyen vagyok én, és tényleg tudni kell szerintem egy embernek reálisan is talán látni magát, vagy értékelni magát.
Hát ugye én mondtam az elején azt, hogy nekem a megbízhatóság a hűség szinonimája. Tehát, hogy most vissza kicsit átfordítom arra, hogy a hűség hiánya. Én úgy gondolom, hogy a hűség hiánya az a lelki éretlenséget mutatja. Tehát, hogyha valaki éretlen érzelmileg, lelkileg éretlen, akkor az oda vezeti őt, hogy nem tud kötelezettséget vállalni. Na most a keresztény életben is, hogyha úgy gondolom, hogy tehát nekünk kötelességünk is van, nem csak, hogy jaj, de jó, Isten szeret, megváltott, ezt elhisszük, hitben járunk, hogy nekünk, tehát az Istennek terve van velünk, és ebbe a terve nekünk minél előbb és minél tudatosabban be kell állnunk. Legyen a szavatok igen, igen, nem, nem. Tehát, hogy igen, igen kell mondani, nem kell hogy mondjam, totojázni, meg toporogni, meg a saját kis egónkat pátyolgatni, tehát igenis ki kell lépni a komfortzónából, igenis rá kell lépni arra az útra, amit az Isten megálmodott rólunk, és igazából ezt dinamikusan kell élni és továbbvinni, mert hát, hogy minek tartanak az emberek megbízhatónak. Én mindig Istent kérdezem meg, hogy Istenem, te engem hűségesnek, megbízhatónak tartasz. És valamikor kinkeservesen mondom ki az igent, van, amikor megkönnyedén, de eddig mindig sikerült igent mondanom.
Zsuska?
Hát most ezen a kérdésen gondolkoztam, hogy nem fog kibújni alóla, de szerintem elég összetett, mert a magam életében azt tapasztaltam, hogy szerintem talán a barátaim, vagy akik közel állnak hozzám, vagy ismernek úgy jobban, és nem csak mint egy jó ismerős, vagy szomszéd, vagy munkatárs, tehát nem az élet más szegmenseiből ismernek, azok talán azt gondolják, hogy megbízható vagyok, bízom ebben, vagy hát kaptam ilyen...
Az vagy.
ilyen megállapításokat, de hát nem tudok mindig az lenni, tehát azért az életben keveredtem olyan helyzetekben, amikor nem sikerült annak lennem. És hát ez rossz érzés, meg nagyon zavaró, engem is zavar, ha valaki nem tartja a szavát, és Isten számára meg, hogy ő neki megbízható vagyok-e, hát ez nagyon nehéz kérdés, mert biztos, hogy mondhatta volna már az pár alkalommal, hogy nem, csak hát ő türelmes hozzánk.
Is. Türelmes is. Zoli?
Bízom benne, hogy megbízhatónak tartanak az emberek. Tehát én igyekszek erre törekedni. Az egy másik kérdés, hogy csomó mindent elfelejtek, és akkor egy kicsit olyannak tűnhet, hogy nem akarom teljesíteni az ő kérésüket, vagy elvárásokat, vagy bármi dolgot. Ilyenkor egyébként szégyellem magam, amikor úgy hú, kiment a fejembe, és akkor most miről is van szó? De ez talán ez egy gyengeség, nem is bűn. Hát, hogy az Isten hogy tekint rám, én bízom benne, hogy a vádló mondja azt, hogy hát te nem vagy hűséges, Isten meg azt mondja, hogy szeretnék veled minél többet találkozni az imádságban, az oltári szentségben, a családod körében, és így tovább. Én igyekszem erre törekedni nagyon kezdetleges és egyszerű eszközökkel.
Meg a hűséghez, vagy hűtlenséghez az jutott eszembe, hogy bibliai példa, és azért ez elgondolkodható mindannyiunk számára, hogy a hajdani izraeliták azért pár hónap alatt megtehették volna azt az utat Egyiptomból Kánaánba, ehelyett 40 évig bolyongtak a pusztába, és hát addig, amíg az a hűtlen generáció ki nem halt, pont.
Hát Isten tanította őket a hűségre, és ezért tudtak aztán ugye összefogni, meg kitartani ott a
hát
idegen
is
népek
tanít,
között. Igen, igen. Szerintetek, és ugye lassan már ennek a műsornak a vége felé tartunk, és még egy csomó kérdésem lenne, de azért ezt megkérdezem, hogy kikhez, vagy mikhez vagyunk hűségesek így a mostani életünkben. Illetve lehet-e hűségesnek lenni rossz dologhoz például?
Hú, persze. Mondjuk tehát lehet, most hogy függőségnek már hívják, már de lehet.
Tehát van-e rossz hűség? Van-e rossz hűség? Ez úgy furcsa, nem? Tehát így kifejezésként.
Hűség az pozitív.
Aha, tehát hogy dolog, az pozitív. Aha. Mindenképpen, tehát olyan, hogy rossz hűség nincs.
Szerintem.
Nincs.
Az egy rossz ragaszkodás lehet, amit előbb mondott Zsuzsi, azok mind. Tehát ezt nem úgy hívjuk.
Akkor ez nagyon jó, hogy így letisztáztuk, és akkor ti kikhez vagytok, vagy mikhez vagytok hűségesek most, ma, délután.
Hűséges vagyok az ima csoportomhoz,
igen.
Akikhez megyek.
Nem sokára.
Nem sokára, igen. Úgy gondolom, hogy a hűség egy életformává tud válni. Igen, ahogy az előbb is beszéltem, hogyha leteszem azt a voksomat, az igenemet, amellett az út mellett, és mint egy antennát mindig az Istenre figyelve, az Isten jelenlétében élni 0-24-ben, mert visszatérve Zsuzsi, hogy én tőlem is szoktak imád kérni, és hebehúr ugye vagyok, feledékeny vagyok, szétszórt vagyok. Ezzel együtt teszem oda az imát Isten elé, hogy hát elfelejtettem, meg most egy fohászra jut csak időm, meg így vagyok, de Uram, itt vagyok, és járom ezt az utat, emberileg is járom, és köszönöm, hogy te viszed a lábaimat isteni erőddel előre.
Köszönöm. Zsuska?
Úgy gondolom, hogy az én értékrendemben most Isten, és akkor utána most a sorrendet, most ne kössön senki bele, mert nem biztos, hogy pont jól fogom mondani, de házastárs, nemzet, mondjuk én nálam ez egyetent a hazával, igen, egyház, tehát úgy a hit, hogy az egyházunkhoz, nyelvemhez és annak a megőrzéséhez, a hagyományokhoz, amit be tudok illeszteni a saját életembe, ezekhez mindenképp próbálok, sikerül is, többé-kevésbé ezt úgy érzem, és biztos, hogy még vannak olyan dolgok kultúrához, azért nekem az is fontos, hogy annak a színvonala se menjen veszendőbe, vagyis hát amit én annak tartok, vagy képviselek, és még biztos van, most ennyi jutott eszembe.
Zoli?
Nekem nagyon fontos az a közösség, aminek a vezetését
rábízta
a Jóisten. Hát a Kolping nekem fontos, igen. A Kolpingban lévő emberek, de nálam a hűség az nem feltétlenül olyasmi, ami tehát én, mármint hogy ezt hogyan élem meg a közösségben, tehát én nem az vagyok, aki minden nap felhív valakit, hogy most akkor hogy van, vagy 5 percenként Facebookon közé teszek valamit, hanem nekem valahogy a hűség az kell egyfajta személyes jelenlét is. És ott hogy amikor egymásra találunk újra és újra, ez jó. És ezért tudok lelkesedni. Hát a többi, amit meg Zsuzsi elmondott, az minden igaz rám is.
Köszönöm szépen a beszélgetést veletek, és a következő adásban folytatjuk. Mert hát ugye most belétek folytom itt a szót az adás végén, de még lesz lehetőségünk ezt folytatni. Egy keresztvetéssel fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Pető Katalinnal és Hadobász Zoltánnal beszélgetett. Műsorunk a 2020. július 10-én elhangzott adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Rövidesen mai adásunk végéhez érünk. Óránként éjszaka híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Hamarosan kezdődik a kultúrkör. Műsorunkban a Miskolci Kulturális Központ intézményeinek novemberi programjait ismertetjük. Majd a híres utazóra Benyovszky Móriczra emlékezünk és figyelmükbe ajánljuk a vele kapcsolatos könyveket is. Végül megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatóját, Molnár Ferenc, a Doktor úr című előadását és a Bródi Sándor könyvtár novemberi-decemberi programjait. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő. Témánk a lengyel-keresztény kulturális napok. A lengyel-magyar kapcsolatokról dr. Molnár Imre történészt kérdezzük. 3:05 a Segíthetünk című műsorunkban Sölei Évával, a Borsodabói-Zemplén vármegyei és Miskolc városi nyugdíjasok érdekvédelmi szövetsége alelnökével beszélgetünk. Majd a Miskolci Egyetemre látogatunk, ahol a Tanítsunk Magyarországért mentor programról lesz szó. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. A világnak sürgősen szüksége van olyan vállalkozókra és vezetőkre, akik Isten és a felebarát iránti szeretetből a közjót szolgáló gazdaságért dolgoznak. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Bercesi András, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvacinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Arról értesültünk, hogy némelyek közületek tétlen életet élnek, semmit sem dolgoznak, és idejüket haszontalanságra fecsérlik. Az ilyeneknek meghagyjuk és kérve kérjük őket az Úr Jézus Krisztusban, hogy szorgalmasan dolgozzanak meg kenyerükért. Olvasom a második Tesszaloniki levélben. A világ ma a keresztényektől olyan fokozott együttérzést és önzetlen segítőkészséget vár el mások bajával szemben, hogy ezzel kézzelfogható tanúbizonyságot tesz az evangélium igazságáról. A mai nap is azt kell tennem, amit már hónapok óta és évek óta teszek. Minden megszokott, mindennapos, talán már unalmas is, és semmi rendkívüli nincs benne. És mégis érhet engem ma is valami rendkívüli. Az, ha a megszokottat rendkívülien jól teszem meg. Nem mint egy gép, hanem embermódra. Nem gondolkodás nélküli rutinnal, hanem szabad tudatossággal. Mint olyan, aki Isten színe előtt egy közösségen belüli feladatát teljesíti. Isten előtt, akinek egyszer mai napunkról is számot kell adnunk, nem az számít, hogy mit teszünk, hanem hogyan tesszük? Istenem, milyen kicsi vagyok. Ha ebben a percben a holnap ébredésére gondolok, talán ismét szomorúan meg kell állapítanom, hogy semmit sem fogok változni. Ugyanazokkal az emberekkel találkozom, ugyanazok lesznek a kötelességeim, ugyanazokkal a kellemetlenségekkel kell szembenéznem, mint eddig. Add, Uram, hogy ma és holnap is több türelemmel, kedvességgel, szeretettel, szent nagy lelkűséggel nézek a történések szemébe. Külső körülményeimet nem tudom megváltoztatni, de erőddel bensőmet átalakíthatom. Ha a világot nem is tudjuk átalakítani, saját magunkat mégis megváltoztathatjuk. Adj igazi átérzést lelkembe!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél a atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei